katolikus társadalmi napokat tartottak, tartanak Szegeden, és ezen, mint az egyik standnak a őrei, vagy ott lévő ember is részt vett, Bódi István barátom, Ferences Világi Rend országos képzési felelőse, aki itt van velünk a telefonvonalban. Szerbusz Pisti, jó reggelt!
Szerbusz Milán, akkor köszönöm, hogyha tegeződhetünk, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Máshogy nem is beszéltünk, azt hiszem, egymással életünkben az elmúlt évtizedek alatt. Mi ez a katolikus társadalmi napok?
Hát hozzá kell tenni, hogy én most nem mint a katolikus társadalmi napok a kattársnak a szervezőjeként tudom ezt megfogalmazni, hanem egy olyan, ahogyan a felvezetőben is mondtad, egy résztvevőként. És úgy fogalmazódott meg bennem, hogy az egyház az amellett, hogy Krisztus titokzatos teste, amellett van annak szövete, szervei, és megnyilvánul a társadalomban, és ennek a bemutatását célozta meg a kattárs különböző programokkal. Ugye a hét folyama rengeteg előadás, pódiumbeszélgetés hangzott el Szegeden, és azt hiszem az egyik legsűrűbb, vagy a csúcsponti napja volt a tegnapi szombati nap, ahol nagyon sok kiállító vett részt. A kiállítók az egyházhoz tartozó, vagy az egyházhoz kapcsolódók, különböző szervezetek, szerzetes rendek, mozgalmak, lelkiségek, oktatási intézmények, sajtók, szervezetek, tévék, rádiók, illetve mindenféle egyéb olyan civil szervezet, aki az egyházhoz valamilyen módon kapcsolódik, és ezek mutatkoznak meg. Kicsit egy profán hasonlattal azt is mondhatnám, hogy valahogy úgy, mint egy expo, valamilyen területnek az expója. Kiállító, hát nem standokkal, hanem ilyen kis faházakban jelentek meg az egyes lelkiségek, illetve különböző szervezeteknek a képviselői, és akkor próbálták bemutatni azt, ami számukra fontos, kis asztalkával, megállító táblákkal, kiadványokkal, szóróanyagokkal, és nyilván beszélgetéssel is.
Az egyház, igen, Krisztus teste, aminek vannak szervei, szövetei. Hát hogyan él ez a test, vagy így mi volt a benyomásod, hogy hogyan él az egyházunk, illetve van-e valami hatása a társadalomnak a szövetére?
Hát ugye most itt ennek a konkrét kattárs rendezvény kapcsán is elmondható az, amit ezt a profán hasonlatot mondtam, hogy olyan, mint egy expo, hogy tulajdonképpen én azt tapasztaltam, hogy három szinten kínál lehetőségeket. Egyrészt a résztvevők számára, akik kvázi kiállítók, vagy voltak ugye programok, ahol fellépők is voltak. Másrészt pedig azok számára, akik vagy tudatosan, vagy véletlenül oda tévedtek. Az egyik első szint, vagy a legtávolabbról indítható szint az, amikor tényleg valaki csak oda téved, és láthat valamit, valami meg tud mutatkozni egy ilyen látható, látványos, vagy akár hangos, vagy színes formában az egyházból, ami talán azért lényeges, mert az egyház úgy tapasztaljuk, hogy eléggé egyrészt el van izolálva, szándékosan a korszellem által, másrészt kicsit az egyház is hajlamos arra, hogy önmagát izolálja, hogy elszigetelve jól el legyen a kis vastag évszázados falak mögött, és ebben egy lehetőséget kínált arra, hogy ha valaki arra sétált, tévedt, akkor ott látott egy eléggé színes felhozatalt. Ugye konkrétan ez a tapasztalatunk nekünk is megvolt, hogy sokan elsétáltak a kis faházunk előtt, és csak úgy bekíváncsiskodtak, vagy benéztek. A következő szint meg réteg, ami lehetőségként megjelent, az, amikor valaki már az egyház iránt nyitott, és vannak gondolatai, és kíváncsisággal fordul az egyház, illetve a kereszténység felé. Erre is volt példa, amikor egy 20 év körüli vagy alatti lány nagyon határozott léptekkel oda jött hozzánk, és már benn is találta magát a faházban, és érdeklődött, és beszélgetett az egyik testvérünkkel. És a harmadik szint, ami egy ilyen expószerű rendezvény lehetőséget kínál, talán szinte majdnem azt mondom, hogy ez a legjelentősebb vagy fontosabb, az az, hogy az egyházat alkotó tagok is közel kerülnek fizikailag egymáshoz, mert hogy természetesen normálisan ezek azért nincsenek olyan, vagy nem mindenki mindenkivel van eléggé intenzív és mély kapcsolatban, de itt most kapcsolatba kerülünk, és olyan élményben lehet részünk, hogy megtapasztalhatjuk, hogy van egy közös titkunk, talán így lehet a legjobban megfogalmazni, hogy hasonló, mint amikor Mária meglátogatta Erzsébetet, és felújongott a méhében a gyermek, mi is azt élhetjük át, hogy az a Krisztus, akit nekünk akár gyermekként hordozni kell, és a cselekedeteinkkel világra szülni, az felújong abban, hogy ez nem csak az én élményem, az én belső tapasztalatom, hanem ez sokaknak, másoknak is tapasztalata, ráadásul, hogy ez ennyire színes és különféle. Ugye erre is volt konkrét példa, hogy én átsonfordáltam mondjuk egy karizmatikus közösség tagjaihoz, és velük elegyedtünk beszélgetésbe, és megtörtént ez az élmény, amiről beszéltem, vagy pedig hozzánk, a ferences világiaknak a házához, meg odajött látszólag érdeklődőként valaki, és akkor kiderült, hogy ő meg a Fokulári mozgalomból érkezett hozzánk, és szintén megtörtént ez az élmény, és ő prédikált nekünk Szent Ferencről, hogy a dolgunk az, hogy illetve hogy a Szent Ferenc is mondta, hogy éjjel-nappal hirdetem Krisztust, és hogyha kell, akkor még beszélek is róla.
No, és ez a Szegedi Dom téren volt, ugye egy elég nagy tér, tehát úgy összességében tapasztaltál érdeklődést, vagy milyen volt a hangulat, gondolom jó, de mondjuk te többet voltál ott, én is kisétáltam oda tegnap délután, volt is egy-két érdekes beszélgetés, hogy megszólítottak emberek, de hát így mit tapasztaltál az érdeklődés, vagy a hangulat szintjén?
Hát a hangulat az ilyen kicsit zsibongó. Ugye volt egy nagy színpad, ahol folyamatosan mindenféle fellépők, előadások, gyerekek táncoltak, vagy ilyen színpadi, színházi jellegű előadások is voltak. Ezek egy picit néha túl sok impulzust adtak, vagy információt, és akkor nem tudta az ember szinte, hogy hova kapjon, de ez a bőség zavara talán. Úgyhogy, és igen, hát érdeklődők, meg a spontaneitás az valóban nyilván mindenhol megnyilvánult, tehát például az, hogy amikor egy kívülről érkező valaki hirtelen mégiscsak nem is számított rá, de beszippantódik, például arra lehet példa, hogy mellettünk voltak a FACE nevű szervezetnek a ifjú leányai, a fiatalok az élet szolgálatában, ahol ki voltak, sok minden anyag volt, a gyermek fogamása és megszületésének a csodáját mutatták őkbe többféle formában, többek között úgy is, hogy voltak ilyen kis magzatok, a 1-7-es, 5-7-es, 10-7-es, stb. És akkor ott láttam
mi,
egy ilyen...
Műanyagból, reméljük? Vagy képen?
Bocsánat, azt mondom, nem műanyag. Műanyagból, tehát két tenyérbe lehetett venni, az anyaméhet is, meg ki lehetett venni belőle a kis magzatot. És láttam ott egy ilyen 50-60 körüli hölgyet, aki ott van ebbe meglehetett látni, én tényleg ilyen kis 10 éves kislányokat, akik ezzel szembesültek, és valószínű, hogy mély nyomot hagy bennük ennek a csodája, és egy ilyen 50-60 körüli hölgy, meg ott elsírta magát nyilván, ami egyrészt lehet az, hogy ez valóban egy csoda, hogy két sejtből 9 hónap alatt egy emberi élet kibontakozik, de az is lehet, hogy az ő életében, vagy a családja életében ennek volt valami vonatkozása, amit most felszínre került. Szóval így igen, tehát egy rengeteg szállat lehetőséget megnyitott ez a kattárs rendezvény.
Na hát köszönjük, hogy erről tudunk, él az egyházunk. És köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóink, Bódi Istvánt hallották, köszi, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen én is üdvözlök mindenkit.
További szép vasárnapot, Isten áldjon.
Viszont kívánok.
Mi pedig akkor Sosztakovicstól meghallgatjuk az 5. szimfónia fináliát, ez nagyon híres műve, Sosztakovicsnak a bemutatón többen sírva fakadtak, és hát ez a befejezése is kellőképpen megrázó. Sosztakovics 5. szimfóniájának az utolsó perceit hallottuk, közben pedig eredménytelenül próbáltam Sapszon Ferenc karnagy urat felhívni, itten egy vonalas telefonszámot adott meg, méghozzá egy iskolának a telefonszámát, és az az én sejtésem, hogy a telefonközpont valahogy úgy van beállítva, hogy nem jut el hozzá a hívás. Ezt most azért is mondom, hogyha esetleg hall bennünket, akkor valahogy vagy ő hívjon föl a 061-374-0904-es telefonszámon, vagy pedig mi majd még egyszer megpróbáljuk őt felhívni, vagy a telefonközpontot valahogy ottan állítsa úgy, hogy befusson a hívás. Minden esetre azért szerettük volna őt felhívni, mert most volt 70 éves, és a Mári Rádió hallgatói őt nagyon jól ismerik. Szerettük volna köszönteni születésnapja alkalmából, de hát te pedig a diákja, a tanítványa voltál.
Igen.
És azóta is, hát most már több mint 30 éve kapcsolatban vagy vele. Hát ha nem tudjuk őt felhívni, vagy nem kapcsolódik be a beszélgetésbe, akkor is Isten éltesse sokáig, és akkor... Hát akkor kicsit a róla való beszélgetéssel felidézzük, hogy te hogy is ismerted meg, hogyan is működtetek együtt ott a kórusiskolában?
Na akkor röviden, aztán utána majd próbáljuk meg felhívni. Tehát 33 évvel ezelőtt, ugye 8. osztályos lévén iskola választás előtt álltam, és akkor édesanyám jött ezzel az ötlettel, egy barátnőjétől hallott a kórusiskoláról, és így kerültem kapcsolatba Feri bácsival, Sapszon Ferenccel, és kerültem be a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola családjába, ami most már hát tényleg egy óriási szövet lett, és hát tegnap ennek tényleg szemtanúi lehetünk, hogy több mint 500 ember, aki valamilyen úton, módon kapcsolódik a kórusiskolához, Feri bácsihoz, vagy valamelyik kórusában énekelt, vagy az iskolában volt növendék, öreg diákok, szülők voltak ott ezen a köszöntésen. Szerintem most próbáljuk meghívni, hát ha sikerülni fog.
Rendben, de azért közben
mondom,
azért azt megkérdezném, hogy hát igen, ha most 70 éves, akkor egyrészt hogy ünnepeltétek meg a születésnapját, másrészt pedig hát 33 évvel ezelőtt akkor 37 éves volt, vagyis hát nyilván egy diák szempontjából ez már nem minősül fiatal tanárnak, de hát azért már te is idősebb vagy ennél a kornál, és ő már ekkor is egy ikon volt, vagy legalábbis hát mindig így hallottam őt emlegetni. Na, tehát hogy zajlott a születésnapja, meg hát így visszatekintve, hogy mi volt az ő varázsa, énekeltél a kórusaiba is.
Igen, hát nagyon sok kérdés hangzott most el. Hát Feri bácsi egy abszolút ikon a mondásaival, ugye úgy ez a Nagykovácsi Cserkészparkban volt megtartva ez a nagyszabású születésnapi ünnepség. Az arany mondásaival volt az odavezető út kirakva, ami már ugye jót nevettek azok, akik ugye ismerték, hogy a szíven szúrt gatyamadzag és hasonló mondásai, ami mind az énekléssel és a zenével kapcsolatosak, és ezek ugye visszajöttek, hát nyilván azóta, amióta én érettségiztem, ugye 27 év alatt jöttek újak is, például a nyomogató, ugye a mobiltelefon, amivel egyébként úgy tudom, hogy a mai napig nem rendelkezik Feri bácsi nyilván tudatos elhatározásból. Úgyhogy hát számtalan emlék tódul az ember eszébe. Hát Feri bácsinak ez egy meglepetés volt, tehát nem tudott erről a szervezkedésről, úgyhogy felesége hozta oda a helyszínre.
Ez komoly konspiráció lehetett, hogyha 500 ember
Igen.
ezt titokba tudta tartani.
Hát egy nagyon fantasztikus csapat van, aki ezt megszervezte, és e-mailen szedték össze, ugye minden levelező listára kiment ez az információ, de Feri bácsinak titok maradt, úgyhogy hát biztos, hogy nagyon nagy élmény volt úgy megérkezni, hogy olyan arcokkal is esetleg ott találkozott, akiket már nagyon-nagyon régen nem látott, vagy esetleg csak érettségi találkozókon, mert ugye mi is mindig meg szoktuk őt hívni, hogyha érettségi találkozónk van. Hát igen, amikor én bekerültem oda 14 évesen, akkor Feri bácsi volt 37 éves, és hát igen, szóval így visszatekintve, hogy akkor ő már nagyon nagy ember volt, és hát a mai napig is úgy tekintünk rá, hogy rengeteg élményt és tartást adott mindenkinek, aki kapcsolatba került vele, tehát egy meghatározó élmény.
De maga ez a kórusiskola is egy új intézmény volt akkor, nem?
Igen, hát amikor én bekerültem, akkor indultak a felső tagozatok, illetve aztán mi lettünk, ugye mi akkor hetedikesek voltunk, és 1995-ben érettségiztünk, harmadik érettségiző osztályként.
És utána is, ha jól emlékszem, akkor jártál még te is vissza ilyen öreg diákkórusba, meg aztán még egy pár utóbbi pár évben is volt valami komolyabb megmozdulásotok.
Igen, mindig vannak. A kántáte kórus volt az érettségizőkből alakult nagy vegyeskar, tehát fiúk, lányok, férfiak, nők, aztán utána jöttek úgymond külsősök is, tehát akiket a főiskoláról, vagy zeneakadémiáról, akik kapcsolatba kerültek, ugye volt kórusiskolásokkal, tehát így telítődött, nagyon sok külsős is jött a kórusba, és aztán hát a mai napig mindenféle Feri bácsi ír e-mailt, hogy milyen nagy projektek lesznek, és erre hívja össze a volt kórusiskolás énekeseket. Úgyhogy egy mai napig egy élő közösség. Már a volt diákok is, hát nyilván akik most oda járnak 1-től 12. osztályig, ők meg nap mint nap részesülnek ezekből a áldásos dolgokból.
Én közben itten próbáltam őt újra felhívni, ugye egy iskolai telefonszámot adott meg, és itt egyszer kicsöng a hívás, de utána viszont foglaltatja lesz. Uh-huh. Tehát ugye én azt gondolom, hogy valamiképpen ez az iskolai telefonközpont van úgy beállítva egy hétvégére, hogy lehet, hogy ő egy tanári szobában, vagy valahol ül és várja a hívásunkat, de ha véletlenül hallja az adásunkat, akkor még nagyon-nagyon rövid ideig tart már csak a műsorunk, hogy 061-374-0904-es telefonszámon, hát ha kérhetjük, akkor hívjon föl bennünket, de hát ha nem, akkor persze nem tudom, hogy miről tudna felhívni, ha nincs nála mobiltelefon.
Hát a vezetékesről.
Vezetékesről, hogyha, igen, ha ad neki vonalat. Mindegy, hát...
Vagy majd egy hónap múlva visszatérünk.
Ez az élő adásnak a sajátossága, hogy nem minden jön össze, amit előkészítünk. De hát így egy-két percünk van még hátra, hogy maga a kórus éneklés az mit ad az embernek, vagy mi abban a jó? Hát biztos sokan énekeltek kórusban, és még többen nem. Hogy neked úgy mi volt ebben a, vagy mi az, amiért ezt szereted?
Hát egyrészt egy közösség, tehát egy közösségi dolog a művészeten kívül az, hogy ez a feltétel nélküli figyelem a kórusvezetőre, tehát amit Feri bácsi ugye mindig elvárt minden egyes énekestől, hogy 120%-ba ráfigyeljen. Tehát ez a mai világban nagyon különleges dolog, hogy valaki nem hogy 100%-ba, hanem ahogy Feri bácsi mondta, 120%-kal ráfigyel, egy dologra figyel, és hogyha ráfigyel, akkor tud 100%-ot nyújtani, vagy legalábbis akkor lehetséges az, hogy megragadjon valamit abból, amit ő elképzel, és így létrejöjjön egy művészetileg is értékelhető előadás, vagy alkotás.
Hát igen, meg azért az is ritka, hogy azért hát próbálni is kell, és az, hogy valaki valamivel ilyen mélységben, ilyen alapossággal foglalkozzon, mint hogy egy kórus betanul egy párperces művet, mert egy kórus nem tud folyamatosan órákat énekelni, hanem hát ilyen kisebb egységekből áll össze egy műsor, de hát mégiscsak az alatt a pár perc alatt ott meg kell teremteni a hangulatot, meg megvalósítani a csodát, de hát azért arra meg, azért hát nyilván rengeteget próbáltatok, vagy milyen volt annak a hangulata az ő próbáinak.
Hát igen, a próba folyamat az ugye a legfontosabb dolog, és hát Feri bácsi mindig is elvárta a pontosságot, ami szintén a mai világban nem egy általános dolog, tehát hogy a próbáról nem késünk, és akkor erről is van egy mondása, hogy már ahogy ülsz, látom, hogy elkéstél, tehát hogy elkéstél, már ahogy ülsz, elkéstél, tehát hogy már az ott a tartásunkból látni, hogy mennyire van ott az ember fejben, tehát nem csak fizikailag, hanem tényleg szívvel, lélekkel, ésszel, mennyire elkészen arra, hogy valamit létrehozzon, vagy csak ottan elkornyikálgat, vagy elsúnyog ott a szólamban. Tehát szóval nagyon sok mindent adott ez a próba folyamat, mint ahogy a sportban is az edzés munka. Ez ugyanaz a kórus éneklésben a próbák.
No, hát Isten éltesse sokáig a karnagyurat, Sapszon Ferenc 70 éves. Hát sajnálom, hogy nem kaptuk telefon végre.
Majd legközelebb.
De hát valami ott, ezúttal nem a mi oldalunkon volt a hiba. Úgyhogy mi pedig a műsoridőnknek a végére értünk, úgyhogy el is fogunk köszönni. Hamarosan jelentkezünk még a hírekkel. Ezt a mai műsort mi ketten vezettük.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán. És hát már arra sincsen nagyon időm, hogy Sosztakovicstól a 7. szimfóniát felidézzük egy pár másodperc erejéig, de nem baj, majd legközelebb erre is sor kerül. Köszönjük a figyelmet, mindenkinek nagyon szép vasárnapot kívánunk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.